Szeretettel köszöntöm a kedves bátor megjelenteket. De Verne Gyula regényei jutnak eszembe 80 nap alatt a föld körül. De nem volt könnyű feladat, de most sem ide jutni. Nem tudom, hogy ki hogy jött. De én elindultam autóval, na nem a sajátommal, nekem nincs, hanem hozott kedves barátom. Aztán kiszálltunk, jöttünk villamossal, metróval, ideértünk, de hál' Istennek utána a laptop meg a vetítő is megérkezett fél órával később. Hát ilyen körülmények vannak, úgyhogy ezért különösen örülök annak, hogy sikerült mégis megérkezni, és remélem, hogy nem hiába. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy jöhetünk hétfő esténként, és olyan témákkal foglalkozhatunk, amelyek fontosak a keresztény élet szempontjából. Általában kapcsolati témáink vannak. Meggyőződésem az, hogy a keresztény ember, keresztény élet mindig emberi közösségben zajlik. Nem tudom, hogy a remeték mit gondoltak, kivonulva a társadalomból, hogyan lehet keresztény életet élni. Lehet, hogy Adrien Plush elődei voltak, aki azt írta, hogy hát egész jó keresztény lennék, ha mások nem zavarnák meg időnként az életemet. De hát emberekkel együtt kell nekünk élni az életünket, és hát néha nem olyan könnyű, ez az életút. Emlékszem, még kezdő koromban, már szakmai pályámon, mondta tréfásan az egyik évfolyamtársam, hogy hát vonuljunk el, külön egy szobába, gyógypedagógusok voltunk, később végeztem el a pszichológiát, és ott tudományos munkát végzünk, gyerekeket ne lássunk. Hát így sokkal egyszerűbb az élet. De hát emberekhez megyünk, és remélem, hogy itt azért kapunk hozzá indítékot. Remek gondolataim szoktak lenni a házasságról is. Lehet, hogy akkor is lennének, ha nem volnék házas. És lehet, hogy akkor nem is tartanám olyan nehéznek. De hát az ember valamit megfogalmaz, kimondja, de hát ennek a következménye az, hogy néha a feleségem azt mondja, hogy vedd csak elő a jegyzeteidet. Na jó, hát ennyi bevezető után énekeljük el azt az éneket, amit szoktunk ilyenkor imádságképpen, ez az imádság, mert az Úrhoz fordulunk, a hegyi beszéd három szép gondolata alapján. Imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Bűnös voltunkért, Uram, odevesnek. Tiszta szívet és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg, fiad nevében. Buzgón is megtaláltuk, élet keresünk, Uram, hogy bűnságot.
Elmúlt alkalommal a kérdés dobozban találtunk két kérdést, azután e-mailen is kaptam egyet az elmúlt héten. Most itt van a kérdés doboz? Igen, ott hátul megtalálható. Még egy lehetőségünk van ebben a naptári évben, hogy kérdéseket dobáljunk be, mert egy hét múlva az utolsó alkalma lesz ennek a sorozatnak. Talán először azt olvasnám föl, ami e-mailen érkezett. Van-e jelentősége annak, hogy a feleség teljesen megtartja a leánykori nevét, és nem veszi fel a férjéét semmilyen formában? Divatjelenség vagy egyfajta elmenfogadás? Hát érdekes kérdés. Első gondolatom az, hogy abszolút semmi jelentősége nincs, de a következő gondolatom az, hogy mi az indíték az illetőnek, és erre nem lehet általánosságban válaszolni. Hogyha egyszerűen szokás, ő így szeretné, vagy már olyan szakmai múltja van, hogy úgy ismerik őt a leánykori nevén, hát ám tartsa meg. Ugyanakkor ismerek olyan embereket, akik elindultak egy pályán, megismerték a nevüket, a leánykori nevüket, férhez mentek, de valahogy érzékeltették, hogy van változás. Gondolom sokan ismerik Karácsonyi Violettát, ebben a fél évben sajnos a férje betegsége miatt nem tudott jönni verseket mondani. Élő példa erre, előadó művészként már ismert volt, férhez ment, attól kezdve M. Karácsonyi Violetta. Szerintem egy jó megoldás. Az külföldi szokás, hogy a férje családnevét használja mellé a magyar keresztnevét. Magyarországon a hagyomány az, hogy férhez megy, és a felesége, és a férje nevét veszi föl, teljesen hozzáteszi, hogy né. Én nem tartom rossznak azt, hogy a leánykori neve ott van. Ebben meg kell állapodni, tisztázni azt, hogy mi az indítéka. Én azt javaslom, de ez nem kötelező, hogy valahogyan érzékeltesse azt, hogy ő elkötelezte magát egy férfinak. És ezt fejezze ki, ha mással nem, egy betűvel, és legyen ott egy pont, tehát ha férje Szabó, akkor egy S betűvel, ha Molnár, akkor egy M betűvel, valahogyan, és akkor jöhet a leánykori neve. Na most megint más dolog, hogy ez is lehetőség, hogy hivatalos iratokban másképp szerepel, ha szerepel, például cikkeket ír, lehet művész neve is, egyáltalán nem úgy hívják. Mert ezt is lehet. De az, hogy elköteleztük magunkat ketten egymásnak, ezt valahogyan érdemes kifejezni. Persze igazságtalan, mert a férfiak nem szokták kifejezni a névhasználattal azt, hogy van feleségük. Hát illenék, nem? Csak ennek nincs meg a módja. Lehet, hogy egyszer lesz. Hát én már ezt, hogy mondom? Deutschfür Tamás. Egy jó példa. Ugye, Deutsch Tamás, de hát nem a felesége keresztneve szerepel ott, hanem hát persze ebben benne van az is, hogy a felesége egy ismert, megbecsült politikus lánya, azért lett Führ. Méghozzá. Na jó, én azt hiszem, hogy nem érdemel sokat ez a kérdés, noha fontos, nyilván az illetőnek fontos, ezt inkább úgy értem, hogy nem érdemes róla többet beszélni. Következő kérdés. Hogyan tudja egy pár társaságban kifejezni, egymás iránti összetartozásukat. Egymás és a többiek irányába egyaránt. Hát jó kérdés, csak nem tudom, hogy ez miért gond. Például együtt érkeznek, és együtt mennek el társaságba. Úgy érkeznek meg, hogy fogják egymás kezét. Lehetőleg egymás mellé ülnek társaságba. Hát én azt hiszem, hogy ezt könnyű kifejezni. Nem is mondanék erről többet. Van még egy kérdés. A feszültség levezetés módja tanulható-e? Ha valaki feszült, elkerülhető, hogy valamelyik közelében lévő tárgyat széttörje? Szerintem abszolút elkerülhető. Önfegyelem kérdése. De hát ezt el kell kezdeni korán. Hát az ember nevelje magát fegyelemre. Erre szükség van. Igen, van olyan szemlélet, hogy le kell vezetni, mert ha nem vezetem le, akkor neurotikus leszek. Ez a klasszikus mélylélettani szemlélet. Ez egyszerűen nem igaz. Hát főleg a szexualitással kapcsolatban állították ezt Freud követői, hogy neurotikus lesz, ha nem vezeti le a szexuális vágyait. Hát ma levezetik az emberek, de nincs kevesebb neurotikus, mint volt Freud korában, sőt több. Van persze ennek az oka az is, hogy a neurózis oka nem az elfojtott szexualitás, ugyanúgy nem az elfojtott düh vagy feszültség. Meg kell tanulni együtt élni a feszültségeinkkel, mert mindig keletkeznek, frusztrációk vannak. Meg kell tanulni azt a levezetési módot, főleg ezt kell tanulni, ami, hadd mondjak szakmai kifejezést, ami szocializált. Tehát ami társadalmilag elfogadható viselkedés. Mert semmiképp se tányértöréssel fejezzük ezt ki. Esetleg az ember kaphat egy olyan leckét, amit egy fiatal asszony egyszer, neki volt egy olyan szokása, valahogy otthonról hozta, az anyja is azt csinálta, nagyon dühös volt, egy tányért földhöz vágott. Most hát az történt, hogy akkor már férhez ment, fölbosszantotta a férje, erre ez a fiatalasszony fogott egy tányért, földhöz vágta. De az következett, amiről nem számított, erre a férje sorba elővette a többi tányért, mindet a földhöz vágta. Ugye ez nem volt érdemes tovább csinálni. Aztán kiderült, hogy megoldható ez másképp is. Úgyhogy tessék fegyelmezetnek lenni. Örömünkre a Vasaréti Református Gyülekezet Palló Imre kórusa eljött, énekelni fognak nekünk, mégpedig a témához kapcsolódó énekeket, úgyhogy kérlek titeket, hogy gyertek közelebb. Még talán annyit, amíg teljesen föláll a kórus, hogy volt olyan szándékom, hogy bemondom, hogy mit énekelnek, de végül is nem közismert szerzőkről van szó, úgyis elfelejtitek a neveket. Úgyhogy inkább hallgassuk meg. Köszönjük szépen a szép éneket, karvezető Cseri Zsófia. Valóban arról szólt ez a két ének, amiről itt lesz szó, hogy az első Isten hűségét dicsérte, hűséged végtelen. A másik ének pedig arról szólt, hogy Isten hűséges életutunkon, akármilyen nehézségek között megy a mi útunk. Volt olyan előadás itt ebben a teremben, talán egy vagy két évvel ezelőtt, amelyik a hűség értelméről szólt. Akkor azt a kérdést tettük fel, hogy van-e értelme a hűségnek? Mi az értelme? Ma más oldalról közelítjük meg a hűséget, a hűség természetrajza, hogyan működik a hűség, honnan ered és hogyan működik. Szeretném azonban itt az elején egy kicsit föleleveníteni a hűség értelme című előadásnak néhány gondolatát. Erre talán szükség lesz. Miért legyek hűséges? Mert mi az értelme annak, hogy hűséges legyek? Ugye eszünkbe jut talán József Attila, miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgyis, de a párja ennek, a két sornak, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgyis? Hát a hívő embernek azért van ehhez határozottabb szempontja. Hogy hogyan válaszolunk arra a kérdésre, hogy miért legyek hűséges, az attól függ, hogy Hogyan válaszolunk arra a kérdésre, hogy kik vagyunk mi emberek? Hát röviden, az emberképünk határozza meg a válaszunkat a hűség értelme kérdése. A materializmus válasza, kicsoda az ember, így hangzik, ösztönlény. Darwinizmus és a darwinizmusra épülő freudizmus válasza ez, az ember ösztönlény, magasrendű állat, lényegében ösztönlény, vannak alapvető szükségletei, biológiai szükségletei, amik lelkiek, azok is ebből bontakoznak ki. Ezeket a szükségleteket ki kell elégíteni, és a másik ember azért van, hogy ezeket kielégítse. A másik ember ösztön tárgy. Alapvető szükségletem időnként az, hogy ennem kell, ösztön tárgy az ennivaló. Egyszerű. De semmi értelme annak, hogy hűséges legyek a csirke combhoz. Van értelme? Nincs értelme. Sőt, egy idő után unalmas. És világos, hogyha valaki így gondol a társkapcsolatra, a párjára, a házastársára, ő arra való, hogy alapvető szükségleteimet kielégítse, akkor semmi értelme nincs a hűségnek. Hát ha közben ízetlenné válik, rágós lesz, hát lecserélem. Van, aki ezt már javasolta is Magyarországon. Akkor le kell cserélni az öregecske feleséget. Látjuk, hogy milyen szemléletből fakad ez, világos. Kik vagyunk mi emberek? Ez a szemlélet nem állatias, ne sértegessük az állatokat, ez a szemlélet embertelen. Úgyhogy gondolom, hogy többet nagyon ne is foglalkozunk vele. Ja, van itt egy vers idézet Szabó Lőrinc Semmiért egészen című verséből. Mint lámpa, ha nem akarom, ha lecsavarom, ne élj, hogyha nem akarom. Tét önzés titkos párbaja a házasság. Sokszor valóban az. És emögött gondolom, nagyon sokszor egy ilyen szemlélet áll. Azért kell nekem a másik ember, hogy kielégítse a szexuális étvágyamat, vagy más szükségleteimet, bocsánat, már többször idéztem egy magyar nótát, de most sem fogom énekelni, megígérem, hogy nékem olyan asszony kell, ha beteg is keljen fel, főzze meg a vacsorát, úgy várja, várja, úgy várja, várja, úgy várja az az urát, vagy ugyanennek a női változata, nékem olyan férfi kell, aki pénzzel halmoz el, tőle lehet gyerekem, s társadalmi presztízsem. Hát ez az a szemlélet, amit jó, ha nem teszünk magunkévá. Na most a humanizmus az már sokkal szebb, szebb gondolatrendszer. Mit válaszol a humanizmus arra kérdése, hogy kicsoda az ember, azt válaszolja, hogy aktív, autonóm lény, és a legfőbb célja, az életének a célja az önmegvalósítás. Azt hiszem, nagyon ismerjük ezt a jelszót napjainkban. Valósítsd meg magadat! Hát benned rejlenek lehetőségek. Valósítsd meg! Van, aki ezt akadályozza? Hát arra nincs szükség. Mire való akkor a másik ember? Arra való, hogy ezt elősegítse. A hűségnek addig van értelme, amíg a kapcsolatunk az én kibontakozásomat és komfortérzésemet szolgálja. Vagy röviden az önmegvalósításomat. Én azt hiszem, nem nehéz felfedezni azt, hogy lényegében itt is önzésről van szó. Ez a karikatúra egy német grafikus karikatúrája a sokak által ismert Maslow piramis egyfajta változata. Talán azt ismerjük, ugye? Hogyan épül fel? Mi a lényeg ennek, hogy indul a fejlődés az alapvető testi szükségletekkel, például a táplálékkal, itt van nárunk. Egyél, igyál. Az élet célja semmi más, mint jó evés és jó ivás. És van, aki megreked itt, ezen a szinten. A piramis következő emelete a védelem, a biztonság. Hát védem magam, és biztosítani kell mindent. Igen, még a biztosító társaságokat is biztosítják. Hát semmi nem biztonságos. Ilyen csúszós időben meg, főleg. A következő emelet a gyengétség. Valaki ezt tartozást, Zugehörigkeit. Látjuk ezt a két fiatal embert, hát már kopaszodik ez a férfiú. Azért a szerelem akkor is szép, nagy a gyöngétség kettőjük között, aztán az elismerés, vállonveregetés. Meséltem már a japán automatát? Nem jártam soha Japánban. De valakitől hallottam, hogy ott forgalmas út kereszteződéseknél van egy olyan, lehet, hogy már nincs, de abban az időben volt olyan automata, amiben ha bedobott az ember egy érmét, akkor kinyúlt egy kar és vállon veregette. Na most az a csoda, hogy megérte fönntartani ezeket a készülékeket. Úgy látszik, hogy olyan sok a csökkent értékűségi komplexummal küzdő ember, hogy igényli azt, hogy őt kicsit dicsérjék. Vannak olyan gépek is. Hallottam olyan nyelvtanító gépről, amely tanítja az embert, programokat ad, feladatokat, és közben dicséri. Igen, valamit jól megold akkor. Igen, az elismerésre szükség van, és végül az önmegvalósítás. És mi következik utána? Eszembe jut egy kedves vicc. A megboldogult néhai Hárshegyi szanatóriumról, Lipótról, hogy ott volt egy oszlop, ahol fölmásztak a betegek, úgy egymás után. Valaki fölment, nevetett, visszajött. Hát kíváncsi volt az orvos is, hogy mi van. Mi van oda fölírva, fölmászott. Fölirat az volt, hogy tovább mászni életveszélyes. Mi van? Engem ünnepelnek, és följutottam egy csúcsra. Talán eszünkbe jut a Prédikátor könyvéből. A bölcs is meghal, meg a bolond is. A gazdag is, meg a szegény is. Valahol az élet értelmét és célját máshol kell keresni. Nos hát, a humanista gondolkodás szerint az hűségnek van értelme, de csak akkor, ha elősegíti az én önmegvalósításomat. Mi a bibliai válasz? Az világos számunkra, erről többször beszéltünk, talán ebben a sorozatban is, hogy két alapvető társas szükségletünk van. Az egyik az, hogy elfogadjanak. Más szóval szeressenek. A másik az, hogy azt tapasztaljam a társam részéről, vagy a többi ember részéről, hogy szükségük van rám. Tehát szeressenek, és fontos legyek számukra. A kommunikáció, ami zajlik köztünk, ezt tartalmazza. Ha ez az üzenet nincs benne, ez a két üzenet, akkor az nem építi a kapcsolatot. Igen, az ember életközege a kapcsolat. A halnak nem a kapcsolat, annak az életközege a víz. Az erdei állat életközege az erdő. Jó, fizikai és biológiai környezeti feltételekre nekünk is szükségünk van, de hiába van jó levegő, jó ivóvíz, minden szép és jó körülöttünk, de hogyha emberektől nem kapok elfogadást és elismerést, szeretetet és azt, hogy szükség van rám, akkor nem tudok élni. Erre a kettőre alapvetően szükségem van. Ennek a két alapszükségletnek a kielégítésére. Ezek felülírják a testi vágyainkat és az önmegvalósítás szükségletét is. Tehát nem arról van szó, hogy nem fontosak a testi vágyak, dehogy nem. Hát kell enni. Mindenkinek javaslom, hogy naponta legalább egyszer. Meg inni is kell hozzá. Érdemes sok folyadékot fogyasztani. Kell. Szükségünk van arra is, hogy kibontakoztassuk a képességeinket. Tehát az önmegvalósítást sem tesszük a sarokba, de a kapcsolatainkban ez a két társas alapszükséglet ezeket felülírja, ezek nélkül nem tudunk élni. A szeretet közlés tartalma az elfogadás, és az, hogy fontos vagy számomra. Sokan olvasták Chapman kitűnő könyveit, ugye az alapséma, a szeretet öt nyelve, erről most nem óhajtok beszélni, gondolom, hogy legtöbben ismerik, vagy lehet, hogy mindenki arra tanít minket Chapman, hogy tanuljuk meg, derítsük ki először, és tanuljuk meg a másik szeretet nyelvét, de ez csak technika. Hát hiába tudom, hogy az ő szeretet nyelve az érintés, vagy az ő szeretet nyelve az, hogy szánok rá időt, vagy akármi, ugye ötöt sorol fel, azt gondolom legalább öt van, de lehet, hogy van még más is. Lényeg az, ki kell deríteni, de ez csak technika, egy csatorna, amin az üzenet átmegy, a szeretet és a megbecsülés üzenete. Hát az, hogy elfogadlak, és fontos vagy nekem. A szeretet nyelvekkel ezt kell elmondanom a másiknak. Mert így működik. És annak ellenére, hogy egymásnak sokszor szenvedést okozunk, és nehéz a hűség, ennek megfelelően csak a hűséges kapcsolatnak van értelme. Semmi másnak. És akkor térjünk rá a mai tulajdonképpeni témánkra. Mi a hűség? Talán legkönnyebben úgy tudjuk körüljárni ezt a fogalmat, ha néhány szinonimáját is szemügyre vesszük. Ragaszkodás. Erre figyelmeztet az ige is. Elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. Mert nem csak azt jelenti, hogy nem akar elválni tőle. Nem csak azt jelenti, hogy nem csalja meg. Ragaszkodik hozzá, ha én ragaszkodom egy tárgyhoz. Annak a tárgynak gondját viselem. Aki ragaszkodik az autójához, az odafigyel arra, hogy jól működik-e a motor. Kell-e szervizbe vinni. Aki ragaszkodik a párjához, az ápolja a kapcsolatot vele. Megteremti az alkalmat arra, hogy beszélgessenek, hogy együtt legyenek. Álhatatosság. Hát arra meg mikor van szükség? Amikor nehéz. Nagyon könnyű lenne egy házasság, ha mindig sütne a nap. Átvitt értelemben mondom ezt. hogyha a másik soha nem lenne undok. De hát ez a próbája. Időnként undok. Nem tiltakozik senki? Időnként nehéz elviselni. Na most az ilyen zsenge fiatalok, akik közül itt ülnek néhányan, még nem házasok, lehet, hogy meg vannak győződve arról, hogy így van ez másoknál, nálunk nem. Hát az én kedvesem mindig aranyos, mindig mosolyog, mindig úgy mutatja ki a foga fehérjét, hogy mosolyog. De várjatok egy kicsit, lesz ez másképp is, és az álhatatosság azt jelenti, hogy kitartok ebben. Hát ez erőpróba. Van célom, ha megyünk valahová, mondjuk egy nehéz túrán, ki kell bírni. Néha ki kell bírni víz nélkül egy darabig. Vagy ki kell bírni úgy, hogy szorít a bakancs. Nem lehet levetni. Menni kell tovább. Meg legjobb lenne ledobni azt a hátizsákot, de még vinni kell tovább. Hát ez az álhatatosság egy kapcsolatban. Nem szabad föladni. És bíztat erre a Biblia is. Azt mondja, hogy hű az Isten, jé, Istennek van ilyen jelzője? Hogy hű, de van ám. Hű az Isten, aki nem hagy titeket följebb kísérteni, mint ahogy elszenvedhetitek. Amikor az ember úgy érzi, hogy ez már kész, ez már mindennek a teteje, nem lehet tovább bírni. Csak azt hiszed, hogy nem lehet tovább bírni, próbáld ki. Kiderül, hogy lehet. Lehet még tovább bírni. Akit Isten szeret, azt megpróbálja. Úgyhogy adj hálát, mindenképpen adj hálát a párodért. Ha szép és kedves és mosolygós, akkor azért. Ha meg undok, akkor azért. Mert egy próbába kerültél bele. Mit ír Jakab apostol? Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, ha különféle kísértésekbe, pontosabban megpróbáltatásokba estek. Mert hitetek próbája álhatatossá teszi a cselekedetet. Az álhatatosság próbája, az Istenhez való hűség próbája is ez, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. De erről szó lesz még. Kitartás. Hát lényegében ugyanerről volt szó. Szilárdság, szilárd a meggyőződésem abban is, hogy ő a párom, ezért ne siessük el a szövetségkötést a másikkal. Miféle szövetségkötést? A házasság a Biblia szerint Isten színe előtt kötött szövetség. És ezzel kapcsolatban hadd jegyezzem meg, talán ez is elhangzott már, nem szerződés. Egy szerződést föl lehet bontani. A szövetséget azonban megszegni lehet, vagy elárulni. Odaadás, önfeláldozás. A keresztény élet lényege van itt. Aki én utánam akar jönni, mondja Jézus, az először is tagadja meg magát. De aztán nem csak úgy általában. A másikra való tekintettel rendeljétek alá magatokat egymásnak. Egymást alázatosan fontosabbnak tartsátok magatoknál. Magyar Biblia fordításban úgy olvassuk, hogy különbnek tartsátok magatoknál. De így is lehet fordítani, ahogy most mondtam. Hát mindezekre szükségünk van ahhoz, hogy az emberek között létrejöjjön és megszilárduljon a bizalom, ami minden kapcsolat előfeltétele és fenntartója. Bizalom nélkül nem megy. Egyik este itt ez volt a téma, bizalom. Fűtő Róbert barátom tartotta. Talán emlékszünk rá. Ezért fonák és értelmetlen dolog az, ami ma divatos, az úgynevezett élettársi kapcsolat, amelynek során nem kötik meg a házasságot. Majdnem házasság mondják. Miért nem kötik meg? Mert a bizalom nincs meg egymás iránt. Könnyebb elválni, ha nem kötjük meg a házasságot. Nem bízom. Vagy a másikban, vagy magamban, vagy se benne, se magamban. Majdnem házasság. Fönnálló, majdnem elérte a vonatot képlet. Ami nyilván azt jelenti, hogy lekéste. Ez nem elkötelezett kapcsolat. Van itt egy érdekes ábra. Mi ez? Ez egy kötéltáncos. És most itt egy kis időre hadd térjek rá az Istennel való kapcsolatunkra, hiszen a hívő élet kiinduló pontja az, hogy bízom-e Istenbe? Bízom-e benne? Van, amikor az ember úgy érzi, hogy nagyon nagy szükségem lenne rá, de hát azt se tudom, hogy van-e. Létezik-e? Hát akkor kiben bízzak? De Isten kegyelme, amikor meggyőz erről, hogy ő van, mert megszólít, elvezet oda. Na, hogy jön ide a bizalom? Évekkel ezelőtt, valamikor a 90-es évek közepén lehetett, most már nem emlékszem pontosan, Billy Graham, a híres amerikai evangélista, evangélizátor Magyarországon járt, két ízben is, nem is a Népstadionban, előtt a sportcsarnokban mondta el ezt a példát, amit most szeretnék feleleveníteni, talán nem is ismeri mindenki. Elmondta, hogy volt egy francia kötéltáncos, mondta a nevét is, de ezt elfelejtettem, híres kötéltáncos volt, kifeszítette a kötelét a Niagara vízesés fölé. Hatalmas tömeg figyelte. Több televízió csatorna vette és sugározta. Hát ez a kötéltáncos könnyedén végigment ezen a kötélen. Ahogy itt ez is, nem ez volt, ez egy kínai kötéltáncos, és csak egy botot visz magával. Hát állítólag ez is vitt botot, de aztán a nagy produkció az volt, amikor egy talicskát fogott, és végig tolta a kötélen, oda meg vissza. Fantasztikusan nagy teljesítmény, nem? Aztán föltette a kérdést, ott a körülötte hozzá legközelebb állókhoz, hogy elhiszitek-e, hogy én ezt akkor is végig tudnám tolni a kötélen, ha valaki benne ülne? Erre mondták lelkesen, elhisszük! Erre rámutatott az egyik fiatalember, hát tessék akkor, ő bele. Igazán nem tudom a végkimenetelét a történetnek, hogy beleült az illető, de ettől megrémült. Tulajdonképpen erről van szó, amikor az ember odaadja az életét Jézus Krisztusnak, rábízza. Pedig arról van szó, hogy ez szükséges. Nem a Niagaráról van szó, az is iszonyú lehet, hogy dübörög a víz. Elválaszt minket, embereket, Istentől egy mély szakadék, a bűn szakadéka. Nem tudunk áthatolni rajta. Isten kegyelme tud átvinni. Jézus Krisztus tud átvinni. A belé vetett hit, az a hit, hogy ő megváltott, hogy az ő váltság halála eltörölte a bűneimet. Odaadhatom neki magam, elfogadom őt. Ki Jézus? Nagyon szeretném hangsúlyozni, nem példakép csupán. Az még nem keresztény élet, hogy példakép. Példakép lehetne Buddha is. Példakép lehetne Mohamed is. Példakép lehet sok kiváló ember. Jézus megváltó és életem ura, akire rábízom magam. Tehát végül is arról van szó, hogy bízom-e Krisztusban, hogy átvisz a bűn szakadéka fölött, végül is a halálból az életbe visz át. Nos hát, ez a döntés, a megtérés döntése. Nem az a megtérés, hogy mától kezdve megjavulok. Itt az annyit ér, mint a szilveszteri fogadalmak. Meddig szokott tartani? 2 hét körülbelül. Mától kezdve nem iszom kávét. Megjegyzem, a feleségem abbahagyta a kávét, de nem szilveszterkor fogadta meg. Ettől teljesen független. Azt akarom csak ezzel elmondani, hogy itt egy életre szóló döntésről van szó, de nem kevesebbet jelent, mint meglátni azt, hogy én valóban bajban vagyok. Mert nem tudok eljutni Istenhez. Hát ő távol van, messzi van. Akárhogy neki rugaszkodom, ezt a szakadékot nem tudom átugrani, és nincs olyan hidam, amit én építek, hogy oda átvinne. Hanem a híd jelképes Jézus keresztje. Ez a híd a megváltás. Ez a híd maga Jézus Krisztus. De úgy működik, ha én rábízom az életemet. Na, ez egy kicsi, bár fontos kitérő volt a témánkból, szorosan ide tartozik, mert az Isten iránti bizalmat jelenti. Mert is amikor valaki rábízza az életét egy másik emberre, nyilván sokkal kisebb jelentőségű, de valami ilyesmiről van szó. Mindjárt beszélek arról, ami ide ki van vetítve, kicsit túl hamar kattintottam át, de maradjunk itt. Rábízom magam valakire. Ismerek egy kedves házaspárt. Az asszonyka még lánykorában, tanítványom is volt egy ideig, nagyon rossz volt a látása, azóta gyakorlatilag megvakult. Aztán akadt egy derék fiatalember, akivel valahogy összeismerkedett. Együtt mentek valahová, ezt a trolit elérjük. És a fiú megfogta a karját, futottak, fölléptek. És azt mondja ez a lány, most már 4 gyerek anyja, akkor éreztem azt, hogy erre a fiúra rábízhatom magam. Mellette biztonságban vagyok, nem tudom, mennyire szemléletes ez. Igen, rábízta magát. Az életük azt mondja, hogy nem hiába. Áldás van az életükön, a mai napig. Hívő emberekről van szó egyébként. Tehát végül is a döntés, a hűség döntése, hogy én hozzá hű leszek. Ez ebből a bizalomból fakad, hogy megbízom benne. Benne lehet bízni. Rábízhatom az életemet. Erre van szükségünk. Akkor működik a hűség, hogyha van bizalom. Hát, hogyha az emberi kapcsolat életközeg, az élete pedig csak annak van, akinek van kapcsolata az élet forrásával, aki maga Isten, akkor annak valóban van élete. De az ember, erről szól az édenkerti tragédia története, a bűneset története, az ember elszakadt Istentől. Ezért nincs élete. Halálban van. Eszembe jut megint egy esemény, bocsánat, kicsit későn kezdtük, mert vártuk, hogy itt összejöjjünk meg énekkar és egyéb, de muszáj itt is megállnom. Egyik házassággondozó hetünkön Szépalmán megjelent egy rokonszenves fiatal házaspár. Ahogy később elmondták, ők nagyon meg voltak elégedve maguktól. Gyülekezetbe jártak, még konfirmáltak is, mondták büszkén, reformátusok. De egyik este, az esti áhítatban arról volt szó, hogy az ember halott. Isten nélkül halott. Hát amióta az ember evett az erkölcsi megítélés fájáról, ami azt jelenti, hogy én Istentől függetlenül akarok dönteni, hogy mi erkölcsös, mi erkölcstelen, mi jó, mi rossz, a jó és rossz tudásának a fája, azóta halott. Isten mondta, hogy amely napon eszel róla, meghalsz. Azóta öregszünk, azóta jön a biológiai halál, ember halott. Hát ettől a fiatal asszony nagyon nyugtalan lett. Később számoltak be erről, és a szobájukban kezdte lázasan lapozni a Bibliát, valahol fölütötte, senkinek nem javaslom, hogy csak úgy üsse föl, és olvasson, de ő ezt tette, fölütötte, és a következőt olvasta a római levélből. Van bennük buzgóság Isten iránt, de nem a helyes ismeret szerint. Hát ezek mi vagyunk, mondta. Aztán a férje attól kezdett félni, hogy egész éjjel a Bibliát fogja lapozgatni a felesége. Hát ennek valahogy véget kell vetni. Úgyhogy ő javasolta, hogy na most akkor imádkozzunk. És imádkoztak, aztán másnap kimentek az arborétumba, ott Szépalmán van egy ilyen szép arborétum, jó idő volt, nem ilyen, nyár volt, június. És átadták az életüket Krisztusnak. Megértették, hogy ők csak vallásos emberek voltak. De nem volt élő hitük. És anélkül, hogy kértem volna, mielőtt újra találkoztunk, úgy 10 óra tájt egy előadásra, ők mondták, hogy akarnak mondani valamit. És akkor ezt elmondták. Azóta is életben vannak. Jó pár éve. Nos hát, az élet forrása Isten. És a hűség is ővele függ össze, mert az Isten lényegéhez tartozik a hűség. Ezt az igét hadd idézzem itt, ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Ha Isten hűtlen lenne, akkor nem volna Isten. Az ő lényegéhez tartozik. És aki vele kapcsolatban van, az ezt is veszi tőle az élettel együtt. Mert az élet édenkerti tragédia óta mi hajlamosak vagyunk a hűtlenségre. A hűtlenség és a kapcsolat rombolás, sátáni megnyilvánulás. A sátán egyik neve az új szövetség eredeti nyelvén, görögben a diabolosz, ami azt jelenti vádló, rágalmazó, szétdobáló. A sátán az, aki rombolja a kapcsolatokat. Embereket egymásnak ugraszt, ellenségeskedést támaszt. Igen, tapasztaljuk ezeket az életünkben sajnos. És amíg itt élünk a Földön, ez a kísértés jelen van sajnos, és befolyásol bennünket. Kihez legyek hűséges? Ezen a táblán három lehetőség van felsorolva. Istenhez, a páromhoz, a szolgálatomhoz, de ezen kívül még sok minden máshoz van itt egy bővebb felsorolás. Istenhez, hát erre biztos a Biblia. Légy hű, mint halálig. És néked adom az élet koronáját. Légy hű, hűséges. Azután a páromhoz. Malakiás könyvében olvassuk, ne legyetek hűtlenek ifjú korotokban elvett feleségetekhez. És a szolgálatomhoz. A sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Hát az Úrhoz ragaszkodó embernek lesz jellemvonása a hűség. El se tudja másképp képzelni. Persze sokféle hűség van. Esetleg Isten nélkül is megy ez, nagyon tiszteletre méltó mindegyik, hűség a hazához, hűség az anyanyelvhez, milyen nehéz, hogyha valaki idegen országban lakik, hűség a kultúránkhoz, vannak fölösleges hűségek is, rossz szokásokhoz is. Lehet valaki hűséges, igen, lehet sok mindenhez. De hűség az igazsághoz, a belsővé vált elvekhez. És én gondolom, hogy lehet ezt folytatni. És vannak ellenerők, amelyek a hűséget kikezdik. És igyekeznek az embert letéríteni a hűség útjáról. Az egyik ilyen ellenerő a félelem. Milyen nehéz hűségesen kitartani, ha féltem az életemet, mondjuk egy háborús helyzetben. Tehát most nem vagyunk abban. De félek a szenvedéstől, a fájdalomtól, a kudarctól, a bizonytalan jövőtől, hát inkább megalkuszom. Nem leszek hűséges az elveimhez, hát ilyen gazdasági helyzetben, ugye engedek, és elkövetem a csalást, vagy sumákolok, hát ez is hűtlenség. Letérek erről az útról. Félek a szégyentől, a kiközösítéstől. Hát itt rajtam kívül senki nem hisz Istenben. És akkor én álljak ki mellette? Azt mondja Jézus, hogy aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek. Mennyei atyám előtt, ki a referencia személy? A szomszédasszony vagy Isten? Kinek a véleménye számít jobban? Vagy ki nevetne? Jézust leköpték. Én meg el tudom viselni azt, hogy ki nevetnek, vagy hülyének tartanak. Régen még Berekfürdén egy házaspári héten jelen volt egy házaspár, érdekes volt, szokatlan szituáció. A fiú valamivel előbb megtért, ő már hívő volt, a felesége nem. Megmondta, hogy ő nem, de hát azért jött. A férjét szerette. Aztán a vége felé egyszer odajött hozzám ragyogó arccal, a következőt mondta. Eddig csak a Gábort tartották hülyének. Most már engem is, mondta Boldog. Ezzel jelentette be azt, hogy ő is hitre jutott. Nem róla van szó, másik Gábor. Most a másik ellenerő az a csábítás. Persze, hogy a társkapcsolattal kapcsolatban elsősorban ez jut eszünkbe, de nem csak társkapcsolat, házasság terén, bárhol. Ugye több fizetést ígérnek, vagy nagyobb sikert ígérnek, és az emberek könnyen letérnek arról az útról, amit pedig meggyőződésből, esetleg Istentől kapott küldetésként végzik. Hát Jónásnak milyen csábító volt az a hajó. Ha felszállok, akkor biztos, hogy nem jutok el Ninivébe. Az másfelé visz. Aztán Isten mégis elvégezte, hogy oda jutott. Mert Isten fontosnak tartotta. Na most persze, hogy ez csapda, és hát sokféle lehet a társkapcsolatban. A férfiak számára főleg az jelent csapdát, hogy találnak egy olyan nőt, aki felnéz rájuk, és sokra tartja őket. Na otthon a feleség mindig olyanokat mond, hogy bezzeg más férfi. Nem olyan élhetetlen balek, mint te vagy. Na, és végre ott a munkahelyén van egy lány, aki akkorára nyitja a szemét, amikor vele beszél. Hát akkor ezzel sokkal boldogabb lennék. Illúzió, nem igaz? Valahogy úgy hozta az élet, hogy találkoztam néhány olyan emberrel, ahol hát olyan 10 vagy 20 évvel idősebb férfi habarodott bele fiatal lányba, mégpedig úgy, hogy például szerepelt, szépen tengette a gitárt a fiú, a felesége nem nagyon díjazta ezt, ő már megunta, de azzal a lánnyal jól lehetett beszélgetni, mert olyan rajongó volt folyton. Aztán mi lett belőle? Válás lett belőle. Én akkor találkoztam velük, amikor elvette feleségül ezt a lányt, de ennek a kis fiatal csibének kinyílt a csipája. Bocsánat, hogy így fogalmazom. És már nem volt olyan nagy ember a szemében. Az a szépen éneklő gitáros fiú. Csapda ez. Ezt a jelenséget szoktam Csinszka effektusnak nevezni. Ugye, mert Adi is így járt, illetve Csinszka járt így. Szerencséje volt, hogy Adi meghalt. Bocsánat, hogy ilyet mondok. Ugye kár Adiért, mert nagyon szép verseket írt. De hogy ezt a házasságát elszúrta, az majdnem biztos. Miért vette el? Mert olyan szép leveleket írt neki. Rajongó leveleket. Igen, a férfiakat könnyen lépre lehet vinni így, hogy fölnéznek rájuk, dicsérik őket. Ez a gyönge oldaluk a férfiak. De van ám gyönge oldala a nőnek is. Kedves, gyengét, figyelmes hozzá. Azért csábító. Hát a férjem nem olyan, az egy pokróc. De hogy a kollégám beszél velem, az kinyitja előttem az ajtót, még a kabátomat is lesegíti meg. Olyan szépeket mond meg. Férjem észre se vette, hogy fodrásznál voltam, ő meg rögtön. És kedves megjegyzéseket tesz, ez is csapda. Hát gondolkoztam, milyen képet hozzak ide, hát nem akartam szexuális képet, de lényegében erről van szó, finom ez az eper, ugye? Csábító. Csak az a nagy különbség, hogy ezt nyugodtan bekaphatod, nem bűn. És végül mi a hűség jutalma? Most teljes egészében lehet olvasni azt az igét, amit már idéztem a Jelenések könyvéből. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Hát van itt egy szép korona, de sietek megjegyezni, nem erről van szó. Ez csak egy szép korona, drága kövekkel kirakva. Milyen koronát ígér Isten? Mi az az élet koronája? Senkit meg ne tévesszen az, hogy a Jelenések könyvében valóban koronákról van szó. Jelké. Mi az élet koronája? Az élet. Maga az élet. Tudnék, az ember Isten nélkül halott. Ezékiel könyvében van egy döbbenetes fejezet, Izraelt jelképezi, Ezékiel 16, hasonlítja egy kitett csecsemőhöz, aki aztán fölnő, egy lány, és a fordulópont az a kijelentése Istennek, hogy maradj életben. Elpusztult volna. És hogyha Isten kijelenti velem kapcsolatban, nekem, maradj életben. Hát ez az evangélium, a kegyelem üzenete, nem kell meghalnom. Nem kell meghalnom. Ez az örök élet. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ez is azt jelenti, hogy annak nem kell meghalni, aki Isten hűségét hűséggel viszonozza, mert bízik benne és rábízza az életét. Ne értsük félre ezt a mondatot, itt nem arról van szó, hogy hát akkor kemény kitartással elérhetem az üdvösséget. Az üdvösség Isten kegyelmi ajándéka, a hit Isten kegyelmi ajándéka. De hogy van élő hitem, annak ez a jele, hogy kitartok, hogy hűséges vagyok őhozzá. Jézus szavai, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Ez az ige is arra utal, hogy Jézus nélkül az ember élete, akármennyire vallásos, halálban való élet, Istentől való elszagadottságban való élet. De aki hallja az igét és hisz Istenben és hisz Jézusban, akit az Atya elküldött, annak örök élete van. Akkor is, ha közben elbotlik. Akkor is, ha ezek után mégis rákiabál a feleségére, vagy a férjére. Akkor is, ha gyűlölködik. Akkor is, mert nem esik jól, hogy gyűlölködött meg, az sem, hogy kiabált. Amíg itt élünk a földön, elkövetünk bűnöket. De nem akarunk benne maradni. Szent Ágoston fokozatait hadd mondjam el, Augustinus más néven. Azt mondja, hogy a természeti ember nem tud nem vétkezni. Az újjászületett ember, aki elfogadta a megváltást, az tud nem vétkezni. De ez jelenti azt, hogy azért vétkezhet. A harmadik, majd az örökké valóságban nem tud vétkezni. Hát pillanatnyilag nem itt tartunk. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy nem kell vétkeznünk, nem muszáj vétkeznünk. Ha rábízzuk az életünket Istenre, akkor nem kötelező vétkezni. Akkor nem muszáj engedni a csábításnak. Nem muszáj a haragnak se. A feszültséget, amiről az egyik kérdés szólt, le lehet győzni. A feszültségemet is oda vihetem Istenhez, és mondhatom, Uram, olyan feszült vagyok. Nem tudok már szépen beszélni a párommal, vagy a gyerekemmel. Megállhatok Isten előtt, és nem kell vétkeznem. Mi a hűség jutalma? Még egy igét szeretnék itt idézni, a talentumok példázatában hangzik el. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Tudjuk a folytatást, menj be a te urad ünnepi lakomájára. Mi a jutalma a hűséges szolgának? További szolgálatot kap. Ez nagy jutalom. Mert azt jelenti, hogy az Urral való kapcsolata fennmarad. És még többet bíz rá, még nagyobb lesz az Úr bizalma benne. Milyen nagy jutalom ez. Ez a mennyország lényege. Tehát senki ne gondolja azt, hogy a mennyországban csak énekelni kell, ha nem is tudunk olyan szépen, mint a Pasaréti Pallo Imre kórus, de hát, ha addigra megtanuljuk, hát lesz időnk rá. Nem erről van szó. Biztos fogunk énekelni, és sok mindent fogunk csinálni, jó dolgokat. De a lényeg az, hogy együtt leszünk az Úrral, és szolgálatot kapunk. Hogy miért? Hát azt majd meglátjuk, hogy nem kell előre. Egyben biztos vagyok, a mennyországban pszichológusra nem lesz szükség. De orvosra sem. Ápolónőre sem. Rendőre sem. Ugye a földi szakmák egy része olyan, hogy hát munka nélküli maradna, ha Isten nem gondoskodna arról, hogy legyen munkája. Nem kapott rá kiképzést? Most van a kiképzés. Azért kell a kísértéseket legyőzni és megállni benne. Köszönöm a figyelmet, és fölhívom a figyelmet arra a dobozra, ami ott hátul van. A legközelebb a három rétegű szeretet a címe az idei őszi sorozat záró alkalmának. Már most elárulom, Érosz, Filia, Agapé, de hogy ezek mit jelentenek, azt szeretnénk körüljárni, és mélyebben megérteni. Többen kérdezték, hogy mi lesz tavasszal. Hát azt remélem, hogy lesz meleg is, napfény is, virágok is lesznek. Remélem, hogy sorozat is lesz. Ennek a teremnek valószínűleg új gazdája lesz, most a püspök helyettes felelőssége, de úgy tudom, hogy a Varga László nyugdíjba megy mindenképpen. De bízom benne, hogy megkapjuk, csak azt nem tudom, mi lesz a téma. Bár Lengyel Pista barátom, bocsánat, István barátom, nagyon bíztat rá, hogy most már kellene, de hát nem akarom így eldönteni, hanem abban reménykedem, hogy Isten megmutatja az utat továbbiakban, hát ha egy hét múlva meg tudom mondani. Úgyhogy legyünk jó reménységgel. Többen kérdezték, hogy van-e felvétel ezekről az alkalmakról. Igen, van felvétel. Bújdosó Csabához lehet fordulni. Ő az a rokonszenves fiatal ember, aki itt szokott sündörögni, és nekem mindig a zsebembe dugdos eztat, nem kivesz be, mindig beledug dolgokat, mert itt a technikát felszereli. Ő készít MP3-as CD-t, de rajta lesz még ezek, amit kivetítek, az is rajta lesz, az újítás ez eddig nem volt. Karácsonyra, mondja Csaba, de ez nem Isten ígérete, ez az ő ígérete. De hát ha ez is, hogy sikerül ezt megtartani, csak vannak körülmények, amik nincsenek a hatalmadban. De hát reméljük, hogy így meg lesz. Direkt kérdést akar-e valaki feltenni? Nem, hát nagy fárasztás volt, úgyhogy köszönöm a figyelmet, Isten velünk, viszontlátásra!